Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy korábbi műsorunkban már elmondtuk, hogy a hagyományos újságírással elkezdődött egy fejezet, ami meghatározta, és mind a mai napig meghatározza a sajtót. Sokan az újságírók közül is úgy vélekednek, hogy a papíralapú újság az igazi, vagyis ez az etalon. Továbbá egyre többször és egyre több helyről lehet azt hallani, hogy egyes lapoknak megszűnik a nyomtatott változata, szomorúbban mondva már meg is szűnt egyes lapoknál. Ígéretünknek eleget téve ma még folytatjuk a beszélgetésünket. Témánk: mennyire igényes a mai újságírás. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, kérdéseiket és a hozzászólásokat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalon, valamint a 0740-274-165-ös telefonszámon, ismétlem 0740-274-165. Továbbá bejelentem, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. És most szeretettel köszöntöm az Összhang mai meghívottjait, Szukere Ervin újságíró, közírót, a Román Televízió munkatársát, a Vásárhely.ma felelős szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárd újságírót, a Marosvásárhelyi Rádió és a Népújság munkatársát a mikrofonok előtt, de a telefonvonalunk másik végén itt van velünk Nánó Csaba közíró is, akit szintén tisztelettel és nagy barátsággal köszöntünk. Szervusztok, hogy jó, hogy ma is elfogadtátok a meghívást, és hogy itt vagytok velünk élőben.
Köszönjük szépen, szép jó estét kívánok, és áldott ünnepet mindenkinek. Ugye március 15-e van, ami még a Magyar Sajtószabadság napja is ráadásul.
Én is köszöntöm a hallgatókat, különösen így a Sajtószabadság napján, vagy ennek apropóján jó lesz beszélni a sajtóról, az írott formákról, vagy akár a sajtó függetlenségéről is.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és szervusztok. Ezen a szép ünnepen, kettős ünnepen, ugye a nemzeti ünnepünkön és a sajtószabadság napján.
Csaba, Ervin, Szilárd, kezdjük el a mai beszélgetésünket. Tudjuk, hogy az igényes és a hiteles tartalom nem igazán létezik, és nincs is ingyen. Emberek állnak mögötte, akik olykor egy-egy cikk megírásáért több napot is dolgoznak. Ez az újságírás. De ezzel szemben ott van a közösségi média, amelyben bárki leírhatja a véleményét, beszámolhat egy történésről, és a kérdés innen, hogy ez, amit elmondtunk itt most, nem tehet keresztbe még az online újságírásnak is, Ervin?
Dehogy nem, nagyon is keresztbe tehet, főleg azon olvasói kategória számára, amely általában innen szeret tájékozódni, és azt hiszi, hogy ez a hiteles tájékozódás, de ugyanazon olvasói kategória az, amelyik a Facebookhoz folyamodik, amikor valami nagy gondja van. Én nem mondom, lehet ilyen tenni, hogyha meg akarom kérdezni, hogy merre van a legközelebbi trafik a lakóhelyemtől, akkor oda nem kell újságíró, elég, hogyha ezt a kérdést felteszem a Facebookon, és már is legalább 10 segítőkész személy írja be, hogy hol, merre találok trafikot. Viszont amikor például orvosra van szükségem, úgy, ahogy nem a szomszédnénit fogom megkérdezni, úgy nem a Facebookhoz fordulok, mert vannak olyan dolgok, amit meg lehet oldani a Facebook segítségével, közösségi média segítségével, van, amit nem. Tehát azt akarom mondani, hogy ha egy egyszerű gyógyszerre van szükséged, akkor megkérdezheted a Facebookon, hogy merre van a gyógyszertár, viszont hogyha kifakadt a vakbeled, akkor nem Mari nénihez fordulsz, nem János bácsihoz, nem a Facebookhoz, hanem az orvoshoz, mert csak az orvos tud segíteni. Nos, körülbelül ekkora a különbség a Facebook-féle média és a valós média között, és ezt nem nagy képűségből mondom, de ez a valóság.
Én szeretném azt hinni, még egyszer hangsúlyozom, szeretném azt hinni, hogy nem úgy megy fel valaki a Facebookra, hogy akkor most kíváncsi vagyok a nap történéseire, kíváncsi vagyok a hírekre, és akkor ez a legkézenfekvőbb, hogy felmegyek a Facebookra, de igen, hogyha már ott vagyunk, akkor szembe jönnek ezek a tartalmak is a napi ebéd, vagy a kiskutya sétáltatás között, akkor pedig lehet, hogy rákattintunk. És nem minden esetben valós hírek ezek, nem minden esetben azt taglalják, ami megtörtént. Sőt, ott vannak a Facebook posztok, ami talán még veszélyesebb tud lenni ilyen értelemben, hiszen oda aztán tényleg bárki leírhat azt, amit a szíve kíván, és nagyon nagy eltérések tudnak születni így a valóságtól. Persze ott van a Facebook buborék, és ezért tűnhet sok ember számára kényelmesnek a Facebook, hogy olyan véleményekkel, olyan tartalmakkal találkozik, ami számára érdekes, egyetért vele, vagy kivált belőle valamilyen reakciót. A Facebook és a más közösségi médiás felületek algoritmusa is azt tárja elénk olyan tartalmakat, amire reagáltunk. Na most már a nem tetszés is egy reakció, tehát hogyha mi nem értünk egyet valamivel, és rátesszük mondjuk a dühítő reakciót, akkor a következőkben találkozhatunk vele. De persze továbbra sem biztos, hogy ez valóság, továbbra sem biztos, hogy leellenőrzött az a forrás, amire rákattintunk, vagy hogyha valaki leírja a saját véleményét, vagy a saját meglátását azzal kapcsolatban, az aztán a legszubjektívebb kategória. Oda kell figyelni, nem igaz, hogy a Facebookon nem lehet megtalálni, vagy a közösségi médiában nem lehet megtalálni a valóságot, de érdemes leellenőrizni, hogyha akkor is, hogyha csak onnan tájékozódunk, hogyha rákattintunk egy sajtóorgánum, vagy vélt sajtóorgánum linkjére, akkor nézzük meg, van annak impresszuma, valaki aláírta azt a cikket, vagy csak úgy a semmiből megszületett. Hogyha nincs egy aláírás mellette, akkor úgy jelenjenek meg a kérdőjelek a fejünkben, hogy ez akkor hogy is került ide, ki áll mögötte.
Csaba, várjuk a válaszod.
Pontosan, amit Szilárd is elmondott, hogy nézzük meg, hogy ki írta esetleg az impresszumot. Most pont erre nincs ideje az embereknek, hanem csak falják a híreket egymás után. Egyébként azáltal, hogy már mindenki ír és közöl különböző felületeken, az újságírói szakma mint olyan leértékelődött. Tehát azt valamiféle új hobbinak tekintik. Én is számtalanszor megjártam, hogy megkérdezték, hogy mit csinálsz. Hát mondom, dolgozom. De mit dolgozol? Írok. Jaj, hát az nem munka. Aki a maltert hordja, az dolgozik. Te nem dolgozol. Tehát ilyen formában sajnos néha az újságíró fölöslegesnek érzi magát.
Folytatva a beszélgetést, nos, az igényességről sokat lehetne, és az az igazság, hogy kell is beszélni, de esetünkben a kérdés az, hogy a mai újságírás ugyanolyan igényes, mint 10, 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Lássuk, kinek mi a meglátása, és Csaba, akkor te folytasd a gondolatodat.
Hát én egy kicsit visszamennék az időben, ne felejtsük el, hogy annak idején a legnagyobb íróink, költőink, azok tulajdonképpen újságírók is voltak, ez egy olyan egyféle magyar sajátosság, mindenkori sajátosság az újságírásnak, tehát nyilván, hogy 100 évvel, de akár 50 évvel, 30 évvel ezelőtt is az újságírás igényesebb volt. Már csak azért is, hogy kiküzdték azt. Nem tudom, valószínűleg ma is vannak igényes újságírók, sőt, biztos vagyok benne, de általánosságban véve, mint hogyha egy kicsit kezdene ilyen kocsmai hangnemet megütni az írás.
Szilárd?
Azt hiszem, hogy nem tisztem 20 vagy 30 évvel ezelőtti időkről beszélni, mert utóbbiban még nem éltem, előbbiben pedig olvasni nem tudtam, bár már járni igen. Viszont az, hogy igényesebb volt-e az újságírás, nem feltétlenül biztos, más volt. Viszont, hogyha megnézzük a mai igényeket, akkor azok abban állnak, vagy abban is állnak, hogy gyorsan átfutva lehessen megkapni az információt, ami nyilván egy felületes eredményhez vezet, de a nullánál több ebben szerintem egyetérthetünk, és erre törekszenek a sajtóorgánumok, az újságírók, hogy ha valaki rákattint és csak úgy átpörgeti, akkor lássa azokat a kulcs szavakat, lássa, hogy körülbelül miről szól a tartalom, és tudja elhelyezni azt, hogy ez engem érdekel annyira, hogy végigolvassam azt a 2 percet, 5 percet, 10 percet vagy 20 percet, vagy pedig ezekből a kulcs szavakból rájöttem, hogy nem, ez engem teljesen hidegen hagy, és nem is idézőjelesen fárasztom magam azzal, hogy ezt végigolvassam, hanem keresek valami mást, és ahogy Csaba is fogalmazott, faljuk a híreket, faljuk a tartalmakat, ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha valamilyen szelekciót alkalmazunk, ez pedig már egy szelekciós forma lehet. És lehet, hogy napjainkban erre van igény. Tehát az, hogy igényesebb volt-e régebb, nem tudom, az viszont tény, hogy más napjainkban.
Hát nem csak másabb volt, hanem sokkal igényesebb volt. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy az utóbbi években az írott sajtóból műfajok tűntek el, a legigényesebb műfajok, a riport, a nagy interjú, a glossza, a tárca, jegyzet az még van, de az is már alig-alig. És nem csak műfajok, hanem szakmák vannak kihalófélben. Ma már szinte luxusnak számít, hogyha egy újság megengedheti magának, hogy korrektort alkalmazzon. Nincsenek már olvasó szerkesztők. Tibi, mi még megértük azt a korszakot, te emlékszel, amikor a nyomdában tiszta fejeztünk. Volt 2 pecsétünk és 2 aláírási jogunk. BTBD, Bundetipár, Bundedifuzare. Tehát több szűrőn ment át az az anyag, és még hogyha a 89 előtti sajtó nem is volt az, amit mi szerettünk volna olvasni, de sokkal igényesebben volt megírva. Arról nem is beszélve, hogy a 2 világháború között, vagy mivel magyar sajtóról beszélünk, akkor akár jóval azelőtt is, és pontosan az íróinknak, költőinknek köszönhetően egy rendkívül ízes, igényes sajtó volt. Csodálatos ez a magyar nyelv, kár, hogy ma már egyre kevésbé tudják, és egyre kevesebben tudják helyesen használni.
Mielőtt még beszélnénk az igényességről és a csökkenő példányszámról, elmondanám, Csaba válasza jut eszembe, hogy ki dolgozik igazán, az, aki a maltert kavarja, vagy pedig az, aki ír. Itt az is kérdés, hogy vajon melyik munka a könnyebb, a rádiózás, a rádiós újságírás, vagy pedig a lapírás. Nehéz eldönteni, mert mindháromba, tehát a kőművesnek is, a rádiósnak is, az újságírónak is megvannak a nehézségei, sőt, sokszor annyira, hogy egyszer valaki nekem azt mondta, hogy inkább elmegy Magyar Dellőre komposztnak, és többet soha nem ír újságot. Tehát vannak ilyen pillanatok is az újságíró életében, de kanyarodjunk vissza a beszélgetésünkhöz. Tehát a csökkenő példányszámokkal az olvasó akkor épp ezt a kevésbé igényességet kapja, Ervin?
Hát nem értem egészen a kérdést.
Tehát a piacról eltűnnek az újságok, eltűnik a papírforma, tehát nincs újság. Amit az olvasó kap esetleg, az azt jelenti, hogy keresgél egy portálon, és megpróbál talán olykor igénytelen anyagokat olvasni. Tehát akkor az olvasó mivel áll szembe? Egy olyasmivel, ami már nem létezik, vagy pedig igénytelen írományokkal?
Én nem mondom azt, hogy egy portálon igénytelenebb anyagok vannak, viszont egészen másként írsz egy portálra, mint egy nyomtatott újságba. Tudod jól, hogy senki nem fogja 10 percen keresztül olvasni a cikkedet, vagy negyed órán keresztül a riportodat, tehát eleve már más műfajban gondolkodol. Lemondasz a riportról, lemondasz a mély interjúról, próbálsz tömöríteni, és már abban is van, rejlik egy bizonyos igénytelenség, még hogyha jól is csinálod. Mert nem azt csinálsz, ami az újságírás non plus ultrája. Bizonyos műfajok, mint említettem, kihalnak, és pontosan ez a felgyorsult világ teszi azt, hogy le kell mondani bizonyos műfajokról, át kell állni, nem kell átállni, de a legtöbben átállnak a hírgyártásra. Ugye ez a nagy előny a portáloknak, hogy mindenben ott elsők tudnak lenni, de nem biztos, hogy az igényes olvasó az díjazza, hogy az X portálon 5 perccel hamarabb elolvasta azt, hogy egy bizonyos katasztrófa történt 3 országgal odébb, mint a másik portálon, amely csak egy óra múlva hozza le.
Csaba?
Pont ezt látom én is, tehát műfajok tűnnek el. Hát gondoljunk arra, hogy hol olvasunk manapság egy kiadós riportot például, melyik portálon, vagy egy mély interjút, ahogy Ervin is mondta. Tehát ezek azok a műfajok, amelyek lassan eltűnnek a sajtóból. És nem tudom, én személy szerint én ezt nagyon hiányolom.
Szilárd?
Azzal egyet értek, hogy tűnnek el műfajok, és azzal is, hogy rövidülnek a tartalmak, mert nincs rá igény, hogy valaki ilyen hosszúakat elolvasson, legalábbis zömében, de akár beszélhetnénk az Átlátszó Erdélyről, amelyik a mai napig lehoz olyan anyagokat, amelyeknek az elolvasás ideje 20 perc és fél óra között mozog. Ugyanakkor igen, nem feltétlenül fontos az, hogy 3 perccel hamarabb lehozzunk egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy 3 országgal arrébb mi történt, de a portáloknál is kialakultak ezek a hűséges olvasók, vagy a hűséges olvasók tábora, aki néha frissíti az oldalt, megnézi, hogy milyen tartalmak kerültek fel, és onnan próbál tájékozódni. Persze megvan a másik rész is, aki össze-vissza ugrál a felületek között, hogy minél hamarabb megkapja az információit, de azt hiszem, hogy utóbbi a ritkább.
A kiadók azt állítják, hogy soha annyi nyomtatott kiadvány nem jelent meg, mint manapság, és ezzel egyidejűleg, mint mondtuk már, rohamosan csökken a példányszám, és pont ezért talán az érdeklődés is fogy, kivételt képeznek talán a gyermekkönyvek. És akkor itt lenne két kérdés, hogy hogyan látjátok a könyvek jövőjét, és lesz-e még olvasó, vagy a nyomtatott könyvek is eltűnnek, pont úgy, vagy akár, mint a papír alapú újságok. Csaba?
Valóban ez a legnagyobb probléma, tehát támogatással, ugye különféle támogatásokkal jelennek meg könyvek. És a kiadók legalábbis azt állítják, hogy ennyi cím soha nem jelent meg. Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy valamikor 5-10-50 ezer példányszámban jelentek meg a könyvek, manapság 100-200, és az se fogy el. Tehát a bő felhozatal mellett csökken az olvasók köre. Nem hiszem, ezt megint kiadók állítják, hogy az elektronikus könyvek népszerűsége egy időben nagyon megugrott, most pedig visszafele megy. Tehát ismét a nyomtatott könyv úgymond az olvasó kedvence. Nem tudom megítélni, hogy egyáltalán el fog tűnni, megmarad a jövő kérdése.
Szerintem nem fog eltűnni, és a csökkenő példányszám nem feltétlenül annak köszönhető, hogy az emberek nem olvasnak, de igen, olvasnak, ezt jó magam is megtapasztaltam, hát lassacskán egy jó pár éve szinte könyvbemutatóról könyvbemutatóra járok, és immár nem csak újságíróként, hanem kiadóként és szerzőként is. Olvasnak az emberek, viszont éppen ebből kifolyólag, hogy egyre több könyv jelenik meg, ezek a könyvek egymással konkurálnak, és innen ered ez, hogy több a könyv, viszont kisebbek a példányszámok. Olvasó viszont mindig is lesz, csak ezeket a könyveket el kell tudni juttatni hozzájuk, el kell adni, szépen be kell csomagolni. Én mindenkinek, szerzőtársaknak, kiadótársaknak azt szoktam javasolni, hogy ők keressék meg az olvasót, tartsanak könyvemutatókat, és akkor az, aki 50 példányt adott ki, az meglátja, hogy 50 példány elfogy egyetlen egy könyvemutatón.
A könyvek és az újság az egy kicsit más. A koronavírus járvány csúcsán vagy elején azt lehetett tapasztalni, hogy megnőtt a nyomtatott, a papír alapú könyvek eladása, hogy ez mennyire esett vissza, vagy mennyire tudta magát szinten tartani, így most már több mint 3 évvel a járvány kezdete után, ez egy jó kérdés, viszont hogyha már behoztad a gyermekkönyveket, akkor hadd mondjam el azt, hogy Romániában, vagy Erdélyben a legnagyobb példányszámban eladott magyar lap, az éppen egy gyermeklap, a Napsugár. Amiből a legtöbbet nyomtatnak, és ezt el is adják, tehát ez is igazolja azt, hogy van az olvasásra igény, és olvasnak a mai fiatalok is. Reménykedjünk abban, hogy nem csak muszájból, mert ez van feladva házi feladatnak, hanem azért, mert valóban érdekli őket, ami le van írva a szivárványban vagy a Napsugárban.
A múlt héten részt vettem egy könyvbemutatón, gyermekkönyvről van szó, zalaegerszegi szerző hozta el Bagoly Barni meséit, több marosvásárhelyi magyar iskolába, magyar osztályban bemutatta, és bizony voltak olyan osztályok, ahol mindenki vett ebből a könyvből. Tehát a gyerekek, pontosabban a szüleik áldoznak a könyvre, a tanítónénik pedig mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek olvassanak. Aztán, hogy időközben miért kopik ki ez az olvasási vágy vagy szorgalom, azon még lehetne sokat filozofálni, de szerintem az már a szülők, a társadalom és az iskola dolga ezen segíteni, csiszolni, megoldani.
Folytatva a beszélgetést, ami talán a legnagyobb baja az internetes sajtónak, szerintem pont az igényesség hiánya, és itt arra gondolok, hogy amit Ervin már említettél részben röviden, hogy gyakorlatilag tényleg nem létezik korrektúra, olvasószerkesztő, és a hírek ömlenek, miközben a színvonal egyre csökken, a nyelvezet és a fogalmazás pedig romlik. Mielőtt megkérdem azt, hogy hogyan lehetne küzdeni ez ellen, jó lenne arra is figyelni, hogy mi történik az olvasószerkesztővel, vagy mi történik egy olyan portállal, ahova több újságírónak van hozzáférhetősége. Felteszik a megírt anyagokat, és senki el nem olvassa. Kifelel ezekért? Tehát, Ervin, várjuk a válaszot.
Nehéz erre válaszolni, és én magamon is észreveszem, hogy megírom a cikkemet, mindig elolvasom. Olyan nincs, hogyha soha nem volt, hogy bármennyire is sürgettek vele, hogy ne olvassam át. Viszont olyan van, hogy elolvasom kétszer is, és ugyanazt a betűhibát, leütési hibát, vagy néha-néha fogalmazási hibát, mert olyan is van, hogy az ember rosszul fogalmaz meg valamit, nem veszem észre. Általában az ember nagyon nehezen veszi észre a saját hibáját, főleg, hogyha az írásban van, ezért kell egy külső szem. Mi például a Vásárhely.mánál úgy oldjuk meg, hogy egymás cikkeit elolvassuk. Mindannyian vagyunk annyira tapasztaltak, hogy bármikor be tudnánk tölteni korrektori vagy lektori tisztséget, tehát elolvassuk egymás cikkeit, nem jut annyi idő már a stilizálásra, mert régebb tudjuk, hogy egy olvasó szerkesztő akár egy fél órát, órát is dolgozott egy cikken, hogy stilizálja. Maga a műfaj most már nem követeli meg annyira, de igyekszünk erre, hogy az olvasó ne egy helytelenül megírt, vagy betűhiányos, betűhibás cikket találjon. Ennek ellenére az, amire régebb azt mondták, hogy a nyomda ördöge, most is ott van, csak most a számítógép ördöge, és ez az ördög tőlünk pattan ki.
Szilárd?
Én meg tudom válaszolni szerintem azt a kérdést, hogy ki a felelősség. Hát azért az újságírója, aki ezt aláírja. Aki felteszi, és ez nyomon követhető a portálok hátterében is, hogy ki volt az, aki azt az adott anyagot közzétette, ki volt az, aki leokészte, hogy igen, akkor ez így, ebben a formában, ilyen bekezdésekkel, hogy itt legyen egy kép, és ott legyen egy kép, ez így megjelenhessen a portálon. És akkor tőle kell megkérdezni azt, hogyha valami hiba csúszott a dologba. Természetesen emberek vagyunk, mindenki hibázik, mindenki hibázhat, csak akkor javítsa is ezeket a hibákat, hogyha bebecsúszik engem.
Hát ez a szerencséje a portáloknak, hogyha utólag észreveszel egy hibát, tudod javítani. A nyomtatott sajtóban legfeljebb másnap elnézést kértél az olvasótól.
Csaba?
Azért nevetek, mert azért a nyomtatott sajtóban is előfordulnak bődületes dolgok, hát nem menjek messze. Velünk is megtörtént, hogy egy cikkbe elírtuk valakinek a nevét, aztán a hiba javításban megint elírtuk a nevét, tehát ez előfordul. Lehet, hogy Szilárdnak van igaza, hogy az újságíró vállalja azt, amit közöl. Persze jó lenne még egy szem, vagy kettő, vagy három, ahogy egy nyomtatott lapnál történik, de hát erre tényleg nincs idő, tehát nem tudom, sajnos erre fele tartunk.
Csaba, jobb házaknál is előfordul, most épp itt hazabeszélek a rádió felé, ezelőtt 10 nappal elírták a nevemet, kértem egy hibaigazítást, és kijavították azt a hibát, és becsúsztattak egy másikat. Tényleg nagyon bosszantó, amikor az embernek elírják a nevét, de előfordul.
Igen, hát...
Ne feledkezzünk meg azért a kérdésről is, hiszen volt egy kérdés, hogy miközben a színvonal egyre csökken, a nyelvezet és a fogalmazás romlik, hogyan lehet ez ellen, és persze az igényességre is gondolva, hogyan lehet küzdeni ezek ellen? Ervin.
Hát mindenképpen küzdeni úgy, ahogy eddig is küzdöttek az elődeink, meg mi is jó sok ideig, korrektorok alkalmazásával vagy foglalkoztatásával, esetleg egy olvasó szerkesztőjével, ha ez nincs, akkor pedig olvassuk el egymás anyagait, beszéljük meg, nem szégyen kikérni másnak a véleményét, ismétlem, a legkönnyebb a saját anyagodban hibázni, az ember általában a felnőtt ember fényképezve olvas, ha egy szóból egy betű eltűnik, észre se veszi, mert ránéz arra a szóra, és már tudja, hogy mit kell olvasson, annak dacára, hogy hiányzik belőle egy betű, vagy két betű fel van cserélve, tehát mindenképpen a második szempár az lényeges lenne. Minimum 2 szempárlásra azt az anyagot.
Szilárd?
Nekem Ervinnek ez az ötlete, vagy amit a vásárhely.mánál alkalmaznak, ez nekem tetszik, hogy valaki olvassa még el, és akkor kölcsönösen elküldjük egymásnak az anyagainkat, és a helyes írást és a stilizálást is meg lehet beszélni. Nyilván nem kell ezt úgy felfogni, hogy akkor valaki beleszól a munkánkba, vagy mindig van valaki, aki jobban tudja, hanem nem, ezt egy segítő, kollegiális, baráti szándékként és támogatásként kellene felfogni.
Csaba?
Teljes mértékben egyetértek. Ne feledjük azt se, hogy az igényesség azért belőlünk fakad. Tehát, hogyha mi úgy adunk le egy írást, ami igénytelen, akkor ne várjuk azt, hogy mások ezt meg tudják váltani.
Szilárd szavaihoz visszatérve, én egyetértek azzal, hogy mindenki felel azért, amit megírt, de mégis akár ez egy rádió, egy televízió, egy újság, vagy egy portál, kell legyen egy felelős, aki felel azért, ami megjelenik az ő házatáján. De tegyük fel azt, hogy visszaáll a régi és ismét megjelennek a nyomtatott lapok, jó lenne, hogyha ez a rend igen visszaállna, és világos, hogy önerőből nem képesek fenntartani magukat a lapok. Kinek vagy kiknek lenne a feladatuk támogatni őket, ezeket? Ervin.
Én el tudnék képzelni egy olyasmit, hogy a közszolgálatiságot felvállaló lapokat, tehát ismétlem közszolgálatiságot felvállaló lapokat, és nem szennylapokat, nem bulvárlapokat, az állam támogassa. Úgy, ahogy kis szinten, egy-egy községben vagy kisvárosban az önkormányzat adja ki, vagy egy civil szervezet adja ki, és az önkormányzat támogatja azokat az újságokat, ugyanúgy meg lehetne ezt nagyobban is csinálni, hogy az állam, most az állam legyen akár a kormány, legyen akár a prefektúra, vagy megyei önkormányzat, de valaki támogassa ezeket. És hát Szilárd, akarsz valamit mondani? Nyugodtan.
Most engem meg lehet kövezni, és pár év múlva, hogyha nem így lesz, akkor nyugodtan a kedves hallgatók vegyék elő ezt a beszélgetést. Én kimerem jelenteni, hogy nem fognak visszatérni már a nyomtatott lapok, sőt, ami van, az is el fog tűnni.
Sajnos.
Az pedig, hogy valaki támogassa, az pedig a függőség kérdését veti fel, akkor kinek az alárendeltségébe fog tartozni az a lap. Tehát, hogyha a független, nyomtatott sajtóról akarunk beszélgetni, ahhoz azt kellene, hogy igenis a vásárlók, az erdélyi magyar lakosok, mert most erről beszélünk, vagy a Maros megyei magyar lakosok, vegyék meg azokat a lapokat, hogy a nyomdából tudják magukat eltartani a nyomtatásból, vagy fizessenek elő online a tartalomért, ami nincs ingyen. Ez lenne a legracionálisabb megoldás, de ez egy idealisztikus kép, ez nem fog soha megtörténni, még akkor sem, hogyha el fog kezdődni. Az, hogy ez egy szerkesztőséget kitartson, eltartson, ez szinte lehetetlen, hogy bekövetkezzen. Szilárd, de ne legyen igazam.
Szilárd, engedd meg, hogy itt közbeszóljak. Valóban egy bizonyos függőséget okozhat. De te érzed ezt a függőséget itt a munkahelyeden, a Marosvásárhelyi Rádiónál, amelyet közpénzből tartunk el, az állam fizeti a mi pénzünkből, és én nem hiszem, hogy mi hallgatók, vagy az állam a kormányfőn keresztül valaha beleszólt volna abba, hogy ti most mit csináljatok.
Igen, egy kormányzati pénz az még mindig más, mint hogyha egy politikus támogatna egy lapot, vagy hogyha egy politikai párthoz tartozna. Egy...
A kormányt kikalkotják, nem politikusok, nem egy bizonyos, mindig egy politikai pártra, vagy egy pártszövetségre épül egy kormány.
De hogyha a megyei tanács kezd el támogatni egy lapot, akkor ott van a megyei elnök, és az egy sokkal közelebbi dolog, vagy sokkal közelebbinek érződhet, és lehet, hogy ezáltal a beleszólása is nagyobb lehet.
Jó, persze, hogy egy megyei elnök közelebb van, mint a kormányfő, és a kormányfő nem fog letelefonálni a Marosvásárhelyi Rádióhoz, hogy most ezt tegyétek be műsorba, vagy azt az illetőt ne hívjátok meg. Én nem hinném, hogy egy megyei elnök, vagy akkor nem a megye támogassák központilag Bukarestből, de én ezt látnám megoldásnak, nem feltétlenül a régi lapok felélesztésére, mert én se látok nagy esélyt egyébként arra, viszont a jelenlegi lapok megőrzésére, megóvására ez lenne az egyik általam elképzelt megmentési lehetőség.
De akkor kellene szintén egy valami aféle szervezet, ami kormányzati szempontból vagy központosítva ellenőrzi ezeknek a lapoknak a működését, ugye, ahogy van a rádiók és a televíziók esetében, a CNE a Nemzeti Audiovizuális Tanács.
Ezért lett volna jó már rég megalakítani egy újságírói kamarát, amely elsősorban eldönti, hogy ki az újságíró és ki nem, mert manapság, ahogy Tibi is mondta, az ír, aki akar. Tehát mindenütt, mindenfele írunk, írogatunk, és azt látjuk, hogy olyan emberek kezdenek írni, akiknek abszolút semmi közük nem volt eddig az újságíráshoz, és ahogy írnak, úgy nézem, hogy most sincs közük.
Ezzel teljesen egyetértek, és a közösségi média ennek a meleg ágya.
Így van.
Hát sajnos kezdünk a műsoridőnk végéhez érni, én csak elnézem megint a megmaradt kérdéseket, és nagyon fontosak ezek, hiszen nem beszéltünk olyanokról, hogy ki felel a reklámok tartalmáért, ugyanakkor egy újságban bármilyen reklámot érdemes elfogadni, vagy van-e szükség politikai vagy vállalkozói háttérre egy lap fenntartásához, és hogyha egyszerűbben gondolkodunk, akkor feltehetjük még azt a kérdést is, hogy lehet-e független ma egy újság független? Vagy akár egy portál, egy rádió és egy televízió. Én megkérlek benneteket, hogy befejezésül a jövő héten még folytassuk innen ezt a beszélgetést, és akkor mondjuk azt, hogy harmadik az Isten igaza, és akkor lejár ez az igényesség, újságírás, milyen a mai újságírás, és hogy milyen a független újságírása egyáltalán létezik ilyen lapok, portálok, tévék, televíziók, rádiók esetében. Elfogadjátok a meghívást?
Köszönöm szépen, én elfogadom, de adj egy hét haladékot, mert a jövő héten könyvbemutatóim lesznek, főleg szerdán is, és hát igen, van igény a könyvre, erről beszéltem, de hogyha a következő szerdára hívsz meg, akkor nagyon szívesen is itt leszek.
Én is állok elébe, akár jövő héten, akár az azt követő szerdán, mert én is szeretném, hogy Ervinnel közösen folytassuk ezt a beszélgetést, illetve Csabával a telefonokon keresztül.
Csaba, végszó.
Örömmel teszek eleget, és köszönöm a meghívást. Nagyon jók ezek a beszélgetések, és szerintem hasznosak is az egykori vagy a mostani olvasók és a rádió hallgatók számára.
Tehát akkor a témánk, ami lesz majd, meglátjuk, hogy egy hét múlva vagy két hét múlva, lehet-e független ma egy újság, vagy akár egy portál, rádió, televízió? Csaba, Szilárd, Ervin, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni, már integetnek. Köszönjük, hogy a mai összhang vendégei voltatok. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorunkba. Nánó Csaba közírónak, Szuker Ervin újságíró közírónak, a Román Televízió munkatársának, a Vásárhely.ma felelős szerkesztőjének és Nagybodó Szilárd újságírónak, a Marosvásárhelyi Rádió és a Népújság munkatársának. Köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet a figyelmükért, lassan 19 óra átadjuk a stúdiót. Most búcsúzom, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Ha kérem, te hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, értünk van és rólunk szól, hiszen a Székelyföld hangja. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.